Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 89. Zsoltár első versét énekeljük. A 89. Zsoltár első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 821. dicséretünk mindhárom versét. A 821. dicséret így kezdődik: Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.
Thank you.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, úgy, amint megírva található Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levele, 15. részének első 6 versében. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát buzgó figyelemmel, engedelmességre készű lélekkel leülve hallgassátok meg. A római levél 15. részének első 6 verséből így szól a mi Urunk igéje. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. Hiszen Krisztus sem a maga kedvére élt, hanem amint megvan írva, a te gyalázóid gyalázásai hullottak én rám. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Áldunk téged, Urunk, a te nagy szeretetedért, amellyel minden nap közel jössz hozzánk, átölelsz bennünket, táplálsz úgy, hogy a mi testünk, lelkünk erősödhet, hozzád közelebb juthatunk, téged egyre jobban megismerhetünk. Elhoztál bennünket erre a mai Isten tiszteletre, és adtál erőt hozzá, hogy elmondhassuk magunkról is, hogy mi erősek, megkapjuk a szükséges erőt, és az ezzel együtt járó feladatot, szolgálatot is tőled. Add, hogy megértsük az ige üzenetét, megértsük a te akaratodat, megerősödjünk hitünkben, a veled és egymással való kapcsolatunkban, és add meg, hogy olyan gyülekezet lehessünk, akik összejöveteleinkkel, életünkkel rád tudunk mutatni az egyház urára. Szent lelked által tedd élővé a mai ige üzenetét is mindannyiunk számára. Amen. Az ige hallgatására készülve a 209. dicséretet énekeljük. A 209. dicséret így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Kedves testvérek, Istennek ad az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, Szent Lelkének segítségül hívásával. Előbbi igénkben van megírva, közelebbről a római levél 15. részének első és második versében eképpen. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. Kedves testvérek, képzeljünk el egy olyan világot, ahol mindenki úgy él, ahogy kedve tartja, mindenki azt keresi, ami neki jó, amit élvez, ami jó érzéssel tölti el, és eközben csak azt tenni, amihez kedve van. Boldog lenne akkor mindenki? Vagy éppen ellenkezőleg? Sajnos nem is olyan nehéz ezt a világot elképzelnünk, mert jelentős részben már is így működnek a dolgok. A mi bűnös emberi természetünk annyira telve van önzéssel, hatalomvágyal, kapzsisággal, hogy ennek a hozzáállásnak a következményeit nap mint nap láthatjuk és tapasztalhatjuk. És mi magunk is szívesebben tesszük azt, amihez kedvünk van, ami nem kíván lemondást, áldozatot, mert úgy képzeljük, hogy minél több örömben és kényelemben van részünk, annál boldogabbak leszünk. Végül is egyszer élünk, és úgy érezzük, hogy ha nem ragadjuk meg a kínálkozó alkalmat szórakozásra, kikapcsolódásra, kellemes időtöltésre, akkor minden jóról lemaradunk. Ugye ismerős ez a hozzáállás. Csábít, hogy mi is azt tegyük, amit másoknál irigykedve figyelünk, és meg is magyarázzuk magunknak, hogy amit más megtehet, én miért ne tehetném. Szóval nekem is kijár, hogy örüljek az életnek. Miért mondjak le minden jóról? Talán inkább szakadjak meg a munkában, vagy tapossam a mókuskereket, és roskadozzak az élet terhe alatt. Akkor már inkább élek a magam kedvére, és kiharcolom a jogaimat, hogy ne maradjak le semmi jóról. Sok ember így gondolkodik, és mi keresztjének is ezt az önző, én központú gondolkodást követjük egészen addig, amíg figyelembe nem vesszük Isten akaratát, és nem követjük az ő útmutatását. Mire tanít most Isten igéje? Mi az ő útmutatása számunkra? Az, hogy ne a magunk kedvére éljünk, hanem fele barátaink javát keressük, az ő épülésüket segítsük elő. Mit jelent ez? Az, hogy bármikor készek legyünk lemondani a magunk kefteléséről azért, hogy mások felé gyakoroljuk a szeretetet, adjunk abból, ami nekünk van, osszuk meg másokkal is azt, amit mi is úgy kaptunk Istentől. Például otthon, a családban, amikor mondjuk az apukának horgászni támad kedve, de látja, hogy a felesége nem jut a házi munka végére, akkor nem horgászni megy, hanem beáll ő is a felesége mellé a munka végzésébe, legyen az bármi olyan, amihez nagyon nincs kedve. Vagy amikor a gyermeke nem boldogul a házi feladatával, akkor nem leül olvasni, vagy elmegy futni, ami egyébként neki jól esne, hanem leül a gyermeke mellé. Így besegít a család tagjainak, hogy nekik is legyen lehetőségük a megpihenésre, vagy arra, hogy egy kicsit felüdüljenek. Vagy hozhatnék munkahelyi példát, Ha látom, hogy a kollégámnak túlóráznia kell, de emiatt nem tudja meglátogatni a beteg édesanyját a kórházban, akkor én nem intézem el azzal, hogy ez az ő baja, hanem felajánlom a segítségemet, én elvégzem helyette ezt a túlórai munkát, hogy ő meglátogathassa az édesanyját. Vagy mindezeknek a gyülekezetben is működnie kell, sőt mondhatnám, hogy még fokozottabban is. Ne csupán azért járjak az istentiszteletre vagy bibliaórára, hogy mindig csak kapjak, kapjak és kapjak. Persze azért járunk a gyülekezetbe, hogy Isten megajándékozzon bennünket igei üzenettel, lelki táplálékkal, vigasztalással, békességgel, és ez rendjén is van így. De ha én már kaptam, akkor egy idő után el kell jutnom oda, hogy adni is tudjak abból, amim van, és tudjak áldozatot hozni. Ez olykor azzal jár, hogy lemondok a magam kedvteléséről, a kedvenc időtöltésemről, és helyette mondjuk sütök süteményt a szeretett vendégségre, vagy részt veszek a templom ünnep előtti takarításában, rendbetételében. A tizedemet nem tartom vissza más célra, hanem tényleg oda szentelem az Úrnak, hiszen őt illeti, és ezzel segítem az Isten országának ügyét. Jézus ebben is példát mutatott nekünk, hogy mit jelent másokért élni. Ő soha nem mondta, hogy most fáradt, és nem hallgatja meg, aki hozzáfordul, hogy nem segít azon, aki bajban van, nem imádkozik együtt valakivel. Ő, ha fáradt volt, akkor is megtette. Jézus semmit sem önmagáért tett, amit tett, hanem mindig mindent másokért. Nem változtatta a köveket kenyerekké, amikor megéhezett, de amikor látta az éhes sokaságot, az 5000 embert jól lakatta a pusztában. Vagy nem hívott segítségül angyalsereget, amikor a katonák elfogták és megkötözték őt. Ő viszont feloldozta azokat, akiket a sátán lelkileg megkötözve fogva tartott. Jézus betegeket gyógyított, szomorkodókat vigasztalt, mindent másokért tett. Mindeközben azt mondta, hogy példát ad nekünk, amint ő cselekedett, mi is aképpen cselekedjünk. Elmondta a szeretet nagy parancsát. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. És Jézus valóban szeretett, mindent megtett értünk, amit csak lehetett. Az életét adta váltságul értünk, és ezzel magára vette a mi bűneinket, kifizette a bűneink miatti adósságunkat. És most gondoljuk át, vagy tegyük fel a kérdést, tudatosult-e már bennem, és felfogtam-e már, hogy mit tett értem Jézus? Csak az eszemmel tudom, hogy meghalt értem a kereszten, vagy a szívem is beleremegett ekkora szeretet láttán. Mert csak akkor leszek kész megtenni azt, amit kért, hogy úgy szeressem embertársamat, ahogy ő szeretett engem, ha megláttam és átéltem az ő irántam való nagy szeretetét. Ha nem Jézusra nézünk, ha nem ezzel van tele a szívünk, hanem csak magunkra és a körülményeinkre figyelünk, akkor a másokért való élést tehernek érezzük. Még keresztjénként is nem egyszer feltesszük a kérdést, hát nem elég a magam baja, miért kell még a testvérem, a házastársam, az idős szüleim terhét is cipelnem. Isten olyanra akar kényszeríteni, amivel elviselhetetlen terheket rak rám. Még azt is megkérdezik, hogy ha Isten szeret, miért engedi ezt és ezt az életemben? Hát azért, mert ő formálni akar. Inkább úgy kellene kérdezünk, hogy Istenem, mi a te célod mindezzel az életemben? Pál ezt a mondatát így kezdi, hogy mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Istennek az a célja, hogy a teher hordozásával minket erősítsen, maga mellett tartson, és ezzel erőssé tegyen. És itt nem az emberi erőre vagy lelki keménységre gondolok, hanem egy belső erőre. A Krisztussal élő, lelkileg erős embert is formálni akarja az Úr, új feladatot adva számunkra. Hordozzuk a gyengéket. De nem csak úgy, hogy ha kedvünk van, vagy éppen ráírunk, hanem azt mondja, hogy ezzel tartozunk. Ha csak annyit látunk ebből a mondatból, hogy mi erősek tartozunk a gyengébbek terhét hordozni, könnyen felháborodhatnánk, hogy még hogy mi tartozunk. Hát hogy? Hiszen éppen nekik kellene hálásaknak lenniük felénk, hogy mi méltóztatunk a magunk elviselhetetlen terhe mellé, még az ő terhüket is fölvenni, és helyettük is megtenni azt, amit igazából nekik kellene. És csak azért, mert mi erősebbek vagyunk, ezért tartozunk az ő terhük hordozásával. Azt kell rá felelnünk, hogy igen, tartozunk ezzel, de nem nekik, hanem Jézusnak. Hálával és köszönettel tartozunk Jézus Krisztusnak, mert az életét adta értünk, és az örök kárhozattól mentett meg bennünket. És ugye, ha valaki megmenti az életünket, vagy a gyermekünk életét, akkor értelmetlen dolog lenne azt megkérdezni, hogy és most mennyivel tartozom? Csak megköszönni tudjuk, és azt érezzük, hogy a legkötelezettjei lettünk, különösen, ha az illető még áldozatot is hozott, például odaadta az egyik veséjét, vagy kockára tette az életét azért, hogy rajtunk segítsen. És azt érezzük, hogy folyamatosan tartozunk az illetőnek, hiszen az életünket köszönhetjük neki. Így értsük azt, hogy Jézusnak tartozunk. Ahogy meg is valljuk úrvacsoraosztáskor, hogy ezért a kegyelemért hálából egész életemet az Úrnak szentelem, és már jelen való világban, mint az ő megváltottja, az ő dicsőségére igyekszem élni. Tartozunk tehát Jézusnak, de mivel tudjuk kimutatni a hálánkat? Jézus azt mondja, hogy tegyetek jót egyel az én legkisebb atyám fiai közül, és akkor én velem fogjátok megtenni. Ha egy pohár vizet adunk annak, aki szomjazik, az annyi, mintha Jézussal tettük volna. Amikor bárkinek a terhét hordoznunk kell, vagy segíteni az erőtlent, Jézus úgy néz ránk, mintha vele tennénk. Nem azt mondja, hogy jó, hogy hordozod a szomszédod terhét, hanem az, hogy jó, hogy megtetted velem, megtetted értem. Kedves testvérek, így is tehernek érezzük, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk? Az indítékunk most már egészen más. Nem azért teszünk jót, hogy megdicsérjenek érte, nem azért tesszük, hogy jó keresztjénnek tartsanak minket, hanem azért, mert hálásak vagyunk Jézusnak, és egy életen át sem tudnánk meghálálni azt, amit ő értünk tett. Az Isten szeretetére így mi is
szeretettel válaszolunk. És mindezt a családban, a munkahelyen, a gyülekezetben meg kell tennünk, gyakorolnunk kell azt a szeretetet, amire Jézus így tanított minket. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. És még egy gondolat. A testvéri szeretet nem függ attól, hogy a másik ember milyen világnézetű, milyen rendezvényekre jár, milyen emberekkel tart barátságot, egyezik-e a véleménye az enyémmel. Nem csak azokat kell szeretnünk, akik ugyanolyanok, mint mi. A krisztusi szeretet ezeken túllát, mert azt látja, hogy a másik ember szükséget szenved, és ebben a helyzetben segítségre van szüksége. Jézus szeretni tudta a vámszedőket, a paráznákat, a zélót, a lázadó tanítványait is, mert meg tudta különböztetni a bűnt a bűnös embertől. A bűnt gyűlölte, a bűnös embert pedig szerette. Jézus még az őt keresztre szegező, az őt gúnyoló, az őt leköpő embereket is szeretni tudta, és imádkozott értük. Ha ezt tudjuk tenni mi is, akkor valósítjuk meg, amit az igényben olvastunk, hogy mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. És kedves testvérek, figyelünk-e így egymásra? Észrevesszük-e, ha a fele barátunk segítségre szorul bármilyen tekintetben? Ez lehet testi erőtlenség is, ami miatt az illető nem tud már eljönni igei alkalomra, istentiszteletre, bibliaórára, és lehet, hogy mi tudnánk segíteni rajta. Ahogy a beteg béna embert négyen vitték hordágyon Jézushoz, ugyanúgy mi négy keréken, autóval segíthetünk annak, aki ezáltal nem marad ki a Jézussal való találkozásból, a közösség megéléséből. De lehet, hogy nem így, hanem olyan formában, hogy elvisszük a beteg ismerősünkhöz azt, amit mi itt hallottunk az istentiszteleten. És akkor ugyanúgy eljutathatjuk hozzá az ige üzenetét. Az is lehet, hogy nem fizikai, hanem lelki segítséget kell nyújtanunk valakinek, például egy nehéz műtét előtt áll, fél, és nagy segítség lenne számára, ha valaki együtt tudna vele imádkozni. Mi erősek tartozunk azzal, hogy a testileg, lelkileg gyengéket felkaroljuk, erőtlenségüket hordozzuk, és Jézus szeretetét mi is láthatóvá tegyük feléjük. És hadd egészítsem ki mindezt azzal, hogy Isten segítségünkre siet abban, hogy ezt a szeretetet gyakoroljuk. Erőt ad hozzá, biztosítja azt, hogy a szeretet lelkével támogat bennünket, és ahol az Isten lelke egy közösségben munkálkodik, ott a tagok között is egyetértés lesz, azok is szeretni fogják egymást, akik egyébként nehezen tudják elfogadni a másik embernek a másságát. És ez a megértő szeretet, az Istenre figyelés, Ez igazi közösségi formál minket. Olyan ez, mint amikor egy énekkarban vagy zenekarban a tagokat is egymásra kell hangolni, nem csak a hangszereket, mert a zenészek nem egyformán gondolkodnak arról a darabról, amit éppen készülnek előadni. Az egyik gyorsabbnak képzeli a tempót, a másik lassabbnak, az egyik hangosabbnak tartaná jobbnak, a másik halkabbnak, és mégis egyet értenek abban, hogy most a karmester elképzeléséhez fognak igazodni. Ha mindenki a maga kedvére játszana ott együtt a zenekarban, ahogy neki tetszik, és akkor itt visszautalok a bevezetésben feltett kérdésre, akkor abból zűrzavar lenne, akkor abból káosz lenne, abból egy élvezhetetlen előadás lenne, mert mindenki csak a magáéra figyelne. Ám ha a karmesterre és közben egymásra is figyelnek, akkor abból harmónia és egyetértés lesz. És ide kell nekünk megérkeznünk lelki értelemben is, ha a testvéri szeretetet, az egymásra figyelést úgy gyakoroljuk, hogy közben a hitünkkel Jézusra nézünk, ami mesterünkre, nem akarom így mondani, hogy karmesterünkre, de a mi mesterünkre, és erről szól az Istenti szeret elején felolvasott ige szakasznak az utolsó mondata. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Hát ez kell, hogy itt a gyülekezetben is megvalósuljon, hogy miközben az erősek hordozzák az erőtlenek gyengéit, eljutunk arra a közösségre, hogy egy akarattal, egy szívvel és egy szájjal dicsőítjük a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát szavainkkal, életünkkel, énekünkkel, imádságunkkal és a krisztusi élet gyakorlásával. Adja Isten, hogy ez így legyen. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 822. dicséret 7. versét énekeljük. A 822. dicséret 7. verse így kezdődik, ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága megváltó Jézus Krisztusunk, rád tekintünk most, téged látunk a lelki szemünkkel, aki önmagadat adtad értünk váltságul, hogy kiments minket az örök halálból, a kárhozatból, megtisztíts minket bűneinktől, megszenteld a mi életünket, és készíts arra, hogy méltatlan voltunk ellenére is, kegyelemből hitáltal ott lehessünk az üdvözültek seregében. Nem tudjuk, Urunk, ezt meghálálni, nem tudjuk megköszönni, amit értünk tettél, Urunk. Te azt kérted, hogy mi tegyük meg azt, amit megtehetünk egymásért, másokért. És kiderül, hogy a végén veled tesszük ezt meg. Úgy szeretnénk, Urunk, megélni azt a szeretetet, amit mi magunk is átélhettünk. Megbocsátani azoknak, akik ellenünk vétkeztek, hogy mi is kérhessük a te bocsánatodat. Szeretettel fordulni azok felé, akiket nehéz elviselni, eltűrni, hiszen te is elviselsz és eltűrsz bennünket. Urunk, a te példádat hadd tudjuk követni, nem csak abban, hogy viseljük a keresztjén nevet, Krisztusinak valva magunkat, hanem valóban úgy élhessünk, hogy akik látják az életünket, téged lássanak rajtunk keresztül. Munkáld ez bennünk lelked által, és végezzel azt is, hogy ne a széthúzás, az egymással szembefordulás legyen itt a mi gyülekezetünkben, hanem meglássuk azt, hogy akik egy úton járunk, egy úton haladunk a cél felé, tartsunk jól össze hát, ahogy az előbb az énekben is énekeltük. Vezess az egyenes úton, és munkáld bennünk azt a szeretetet, amelyet te magad is megmutattál irántunk. Imádkozunk a betegekért, és így is imádságban is szeretnénk őket hordozni. Azokat, akik bajban, nehézségben, küzdelemben vannak, azokat, akik testi vagy lelki erőtlenség miatt nem tudják úgy rád bízni az életüket. Hadd erősödjenek meg ők is, és hadd éljék át, nincsenek egyedül az ő gyengeségeikben. És ha minket erre indítasz, hogy felkeressük őket, hogy felhívjuk őket, elmenjünk hozzájuk, vagy akár el is hozzuk őket az Isten tiszteletekre. Urunk, hadd legyünk eszközök így is a te kezedben. A szomorkodóknak is így légy vigasztalójuk. És most az iskolai év végéhez érkezve, hadd imádkozzunk a pedagógusokért, akik olyan sokat tesznek a gyermekek neveléséért, tanításáért, hogy adj még nekik erőt ebben az utolsó időszakban. És add, hogy a gyermekek is úgy zárhassák le ezt az évet, hogy elmondhassák, nem csak az ismeretekben juthattunk előrébb, hanem a hitben is. Így hadd tudjuk majd lezárni az iskolai évet, és hadd legyen a nyári szabadidőnk is olyan, hogy közben a veled való kapcsolatunk nem szakad meg, Urunk. Mi tartozunk mindig is azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, de köszönjük, hogy megadott hozzá a szükséges erőt, Urunk. Hallgasd meg ami csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma este 6 órakor itt a templomban egy nyáresti kórus hangverseny lesz, a Bonsai Énekegyüttes koncertje, amelyiknek a témája Isten megismerése zsoltárok alapján, és ebben közreműködik majd a Pátyi Református Énekkar is. Aki el szeretne jönni, hívogassuk is egymást, ingyenes a belépő, szeretettel hívogatjuk erre a testvéreket. Kedden 9 órakor gyülekezeti bibliaóra lesz, csütörtökön este 7 órakor kóruspróba, utána 8:30-tól imaközösség, pénteken délelőtt 9 órakor mamaköri alkalom lesz, amelyikre a kisgyermekes anyukákat várjuk szeretettel. Péntek este 6 órakor és 8 órakor ifjúsági biblióra, és péntek este 7 órakor a női kör bibliórája is meg lesz tartva. Jövő vasárnap tanévzáró családi istentisztelet lesz, és délután 3-tól fogjuk tartani a házaskör évadzáró alkalmát. Iratterjesztésünket is nagy szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet végeztével. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 833. dicséret 4. és 5. versét énekeljük, a 833. dicséret 4. és 5. versét, így kezdődik a 4. vers, adj éjt napot, add át erődet. békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, ő tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.